Ötödik fejezet. Új időszámítás. München előtt 5 évvel a tökéi. A mindennapok monotonitásából egyedül az volt menekvés, valódi felfrissülés, ha távoli tájakra utazhattam. 100 Svájcba, berlini és dresdai emlékekkel a tarsolyunkban érkeztünk meg. Kisebb kirándulásra indultunk szálláshelyünkről, a Bad Schandaui ifjúsági motelből. Ráérősen sétáltunk a széles hegygerincen. Hiába tűnnek egyformáknak az erdők, a látszólagos hasonlóság ellenére mégis változatosak. Egy kilátó teraszhoz érkeztünk, lebilincselt a táj szépsége. Olyan csoda volt nekem, mint gyermeknek a vasúti terepasztal. Több 100 méter magasból nézhettem szét. A cipőm orrától 1 méterre meredeken zuhant alá a hegyoldal, egészen az Elbáig. Sima víztükrében hegyünk túlparton magasodó párját is megcsodálhattuk. A kanyon mélyén ligetes facsoportok nőttek a réten. A lassú víz nesztelenül hömpölygött tova, balfelől nagy kanyarral érkezett a kilátó elé. Körös körül végtelen csend honolt, de a terepasztal is csak akkor válik igazán lenyűgözővé, varázslatossá, ha megpesdül rajta az élet. A kanyar felől gőzös érkezett, és élesen belekürtölt a tájba. Lapát kerekei felkorbácsolták a vizet. A békebeli nyugalmat ütemes duhogás váltotta fel. A sétahajó hosszabbik kéményéből előbb kiadós, vastag és fekete koromcsíkot pöfögött a magasba, aféle felkiáltó jelként, majd egy hatalmas fehér gőzfelhőt. Szép lassan beúszott a hegy elé. A túloldali orom és a folyó között a keskeny part 2 símpárnak adott helyet. A kanyarulat felül hangos zakatolással sokszínű nemzetközi expressz rohant a gőzös után. Amikor utolérte, a meleg lelkű masinista éles sípjellel köszöntötte a vízi járművet, a hegyek pedig ezúttal is visszhangozták az üdvözlést. Ha rajta múlik, én bizony napestig a szirten maradtam volna. De vissza kellett térnünk, hogy ne csak a nappal legyen idilli, hanem az este is. Az ifjúsági szálláson roppant kellemes látvány fogadott. A házat fiatal német lányok népesítették be. Mi őket néztük, ők minket, így van ez rendjén. Rákészültem az esti bulira, némi pancsolás a tus alatt, egy kis arcszesz a simára húzott ábrázatra, majd beleugrottam a farosba. Kellő hőfokon égve indultam a táncterembe. Azt a néhány az ismerkedéshez nélkülözhetetlen német mondatot, amit a nem éppen lexikonnyi szókincsemből összetudtam rakni, jó előre megfogalmaztam magamban. Még csak néhányan lézengtek a tágas teremben. Nem véletlenül érkeztem ilyen korán. Bal szemem éles látása a hangulatfényben már nem tette volna lehetővé a kellően figyelmes fellépést. A terembe lépő lányokat meleg tekintettel kell fogadni, és a jobban tetszőket a továbbiakban is szemmel kell tartani. A terv roppant észszerű volt, ám a kivitelezés egyáltalán nem bizonyult könnyűnek, mert bizonyos távolságon túl még jó megvilágításban sem láttam elég élesen az arcokat. Az égők fénye túlságosan haloványnak bizonyult. Több fontosnak számító momentum a homályban maradt. Nem feltűnően, de igyekeztem alaposan megnézni az érkező csajokat. Lassanként megtelt a terem. Egyik lány sem keltette fel túlságosan az érdeklődésemet, ezért a közelebb ülőket kezdtem stírölni. Annyira elmerültem a választék elemzésében, hogy mire fölocsúttam a bambulásból, a társaság túlnyomó része már vígan ropta a táncot. Fő bánatomra a helyükön ülő lányok egyáltalán nem voltak kedvemre valók. Legyintettem egyet, feltápászkodtam, és megkértem a legközelebb ülő magányosan árválkodó leányzót, jöjjön táncolni. Örömmel jött, kinek van kedve a vígasságban ibolyát árulni. Lötyögés közben próbáltam vele szóba elegyedni, nem sok sikerrel. Jobbra-balra tekintgettem a sűrű tömegben, és nagy meglepetésemre azt láttam, hogy több lány is egymással táncolt. A távolba bámészkodtam, és tekintetemmel csak lassan közelítettem magunkhoz. Közvetlen közelünkben két német lány táncolt, mindkettőt alaposan végigmustráltam. Olyan keserű fájdalom hasított a szívembe, hogy majd belepusztultam. Kigúvat szemekkel lestem a teremben lépő nőket. Miért nem vettem észre akkor ezt a tüneményt? Gyönyörű volt az arca, vonzó a teste. Nem túl hosszan, de mélyen az álom szemébe néztem, és ő szívhez szólóan rám mosolygott. Lehangoltan fordultam vissza táncpartneremhez, nem akartam vele illetlenül viselkedni. Nem tehettem róla, de a másik lány továbbra is mágnesként vonzott a tekintetemet. Már én is rámosolyogtam, ő meg vissza. Elcsendesedett a zene. Újra megpróbáltam beszélgetésbe elegyedni partneremmel, de ő legnagyobb megdöbbenésemre a nekem oly gyönyörűnek tetsző lánnyal kezdett hosszas baráti csevelybe. Felháborított a mellőzés ilyen modortalanságra, végképp nem számítottam. Egyre haragosabban néztem a két szószátját, ők meg továbbra is elmélyülten társalogtak, tudomást sem vettek rólam. Még lötyögök egyet az ibolya árussal, aztán faképnél hagyom, háborogtam bosszus magányomban. Amikor meghallottam, hogy engem szólítanak, meghökkenve láttam, hogy mindkét lány mosolyogva néz rám, és heves kézmozdulatokkal akarnak valamit a tudomásomra hozni. Hirtelen megértettem, a csinos lány azt kérte barátnőjétől, hogy engedjen át neki, mert úgy érzi, hogy nekem ő tetszik. Igaz, hosszan tartó alkú eredményeként, de szívem választottja nagy szerencsémre, megkaparintott magának. Örömmel egyeztem bele. Ismét feldübörgött a ritmus, és én továbbra sem bírtam betelni a velem táncoló csodával. Legmerészebb vágyálmomban sem mertem volna ilyen gyönyörű lányról fantáziálni. Arca, mint egy tündéré. Egyfolytában mosolygott, és ámulatba ejtően szép volt. A tekintetem valahogy el tudott szabadulni bájos pofiától, akkor bombázó alakja fűzte azt újra rabláncra. Rajta kívül mindenki és minden megszűnt létezni számomra. Egyik ámulatból a másikba estem, én voltam a világ legboldogabb embere. Milyen remek ötlet volt tőle, hogy egyszerűen elhappolt magának. Néztünk egymás szemébe, mosolyogtunk, nevettünk, mint ahogy a szerelmesek szoktak. Egy szempillantás alatt belezúgtam, és az ő érzelmei felől sem volt sok kételjem. Elhalkult a zene, elcsitult a lábak dobogása, és én bemutatkoztam neki. A válaszhoz kapott forró puszi minden szónál többet mondott. Mire letelepettünk egy félreeső asztalhoz, már sok mindent tudtunk egymásról. Továbbra is mosolygott, nevetett. És úgy tűnt, a nem remélt idill a világ legtermészetesebb állapota. Így valóban öröm élni, ha van kit szeretni, és van, aki viszont szeret. Arcunk kipirult az érzelemtől, bódultan hajoltam hozzá. Van-e akadálya, hogy lelkünk és testünk közös akarata beteljesedjen? Szájon csókolt és doromboló macskaként bújt hozzám Marion. München előtt egy évvel. A váratlan élmények. Két hetes tengerparti nyaralásra indultunk két barátommal. Ha már amúgy is útba esik Brassó, akkor együnk ott brassói apró pecsenyét, gondoltuk, és leszálltunk a nemzetközi gyorsról. Tikkasztóan meleg volt. A főtéren körbejártuk a fekete templomot és Mátyás szobrát, majd pár utcával arrébb rátaláltunk egy buszpályaudvarra. Indult onnét egy járat az 1000 méterrel a nagyváros fölé magasodó hegy felé. A zsúfolt jármű a kemping felé töfögött, és vastag füstcsíkot hagyott maga után. Amikor végre leszállhattunk, nem csak az autóbusz könnyebbült meg, de mi is. A kempinget körbeölelő drótkerítés mögött egyetlen sátor sem állt, mi mégis bizakodva indultunk a bejárat felé. A rácsos kapu két szárnyát nagy lakattal összekötött, több sorosan feltekert vaslánc rögzítette egymáshoz. A mellbe vágó felismerés alaposan felborította úti tervünket. Kupak tanácsot álltunk a rozsdásodó bejárat előtt, de nem taglalhattuk hosszasan a helyzetet, mert egy eltéveszthetetlen hang vonta magára a figyelmet, gyomrunk korgása. Elszánt léptekkel indultunk a legközelebbi étterem felkutatására. A kempingtől meglehetősen távol akadtunk rá. A néptelen teraszon tiszta terített asztalok sóvárogtak vendég után. A kőépület mélyéből hamar előkerült egy pedánsan öltözött pincér. Három adag brassúj apró pecsenyét kérünk, és hozzá ugyanannyi üveg hideg sört. Furcsa grimasz jelent meg a derék felszolgáló arcán. Keserű szájízzel vettük tudomásul. Léteznek a konyha művészet színes palettáján olyan finomságok, amelyeknek a neve köszönő viszonyban sincs származásukkal. Éhkop lett a kalória nélküli ebéd vége, és még meleg sörrel sem öblíthettük le. Viszont egybehangzóan úgy döntöttünk, hogy ha már itt vagyunk a tetőig tartó út harmadánál, akkor feltétlenül felmegyünk a csúcsra. Lábra kaptunk, és nekilódultunk az emelkedőnek. Vállainkat húzta a málha, a kitartó kaptató alaposan megizzasztott. Földig lógott a nyelvünk, sós verítéktől gyöngyözött homlokunk. Kifáradtunk, de mégis harsány örömújjongással tudattuk egymással, hogy látszik már a Lanovka alsó végállomása. Egyre lassultak lépteink, ahogy a pénztárhoz vánszorogtunk. A drótvasút meredek hegyoldalak fölött vitt a magasba. A panoráma ablakon a mélybe tekintve éles sziklaormokat láttunk. Nagy erőfeszítéssel tám még fel is kapaszkodhattunk volna arra, de ahhoz izmos lábakra lett volna szükség. Úgy gondolom, így a levegőben egyszer mindenkiben felvetődik a kérdés, milyen lenne a mélybe zuhanni, mintha a válasz olyan sokféle lehetne. Odafent hűvös szél csapott az arcunkba, legalább 15 fokkal volt hidegebb, mint a városban. Időközben vastag szürke és fekete fellegek tornyosultak a nap elé. A felvonó csak a csúcs közelébe vitt fel. Előttünk meredeken ívelő hegygerinc vezetett a beláthatatlan magasba, ahová csak egy alig kitaposott turistaút kalauzolt bennünket. A köves meredeken az erőfeszítés dacára is egyre jobban diderektünk, megálltunk hát, hogy magunkra kapjunk néhány melegebb holmit a hátizsákokból. Olykor körénk csavarodott egy-egy tömött felhő paplan is, de azoktól nem lett melegebb. Több tetszető sorom közül is választhattunk ebédelőhelyet. Aféle ifjú erőtől duzzadó magashegyi titánokként persze a legmagasabb szirtre vágytunk. Az időjárás egyre zordabb lett, már a lehelletünk is látszott. Ebből tudtam, hogy legfeljebb 8 fok lehet. A városban 4-szer ennyi volt. Hatalmas szusszanással és fenemód megkönnyebbülve vettük tudomásul, hogy elfogytak az éles kövek. A húzatos hegytetőn mindössze pár négyzetméter helyünk volt, ahová letehettük a dög nehéz háti motyót, hogy mellé rodjunk. De mielőtt helyet foglaltunk volna a hegyes sziklaszékeken, még alaposan szétnéztünk a magasból. Ameddig engedte a horizont, csak bérceket láttunk. Valóságos faóceán nőtt rajtuk. Milyen izgalmas lehetne egész nyáron át a hegyeket róni, megérezhetnénk a természet valódi énjét. Fantáziálásunk ködös képét az egyre fokozódó erejű szél fújta tova, figyelmeztetve egyúttal arra is, hogy az elvesztett kalóriákat mi hamarabb pótolni kell, különben hamarosan akár ki is hűlhetünk. Oké, cudar, felhő, kergető szélbajnok, mondtuk, és nagy igyekezettel az elemózsia után nyúltunk. Kenyér, löncshús és csípős piros arany volt az alkalmi háromfogásos ebéd. Annyira vacogott a fogunk, hogy néha a falat mellé haraptunk, pedig már az összes göncöt magunkra húztuk. A lakoma vége már igazi mulatósba csapott át, mert kénytelenek voltunk páros lábbal ugrálva táncolni a csupasz ormon, hogy meg ne fagyjunk. Kegyetlen hideg kerekedett, és az orkán erejű szél viharfelhőket űzött felénk. Feketék voltak, mint amikből a jégeső szokott esni. A hőmérséklet a fagyponthoz közel ereszkedett. Nem volt mese, amint lenyeltük az utolsó falatokat, azonnal felkaptuk a hátizsákot, és uzsgyi vissza a Lanovkához. A csípős hideg ellenére is élveztük az egzotikus ebédet. Nem mindennapi mulatság közel 1000 méter szintet megtenni azért, hogy az ember szinte megfagyva ehesse a magával cipelt hazai konzervet. A városban összehasonlíthatatlanul barátságosabb volt a hőmérséklet, mint érkezésünk idején. Ott is alaposan lehűlt a levegő. A vihar centruma a város szélénél haladhatott el. Eldöntöttük, hogy este tovább utazunk. Könnyen felejthető ízű sör és némi görögdínye kóstolása után érkeztünk a pályaudvarra. 10 órát sem tartózkodtunk itt, és mégis feledhetetlen emléket gyűjtöttünk, pedig még el sem utaztunk. Brassó jelentős vasúti csomópont, ahol több főútvonal fut össze. Látszott ez abból is, hogy órákon át több ezer ember tolongott a peronon. Egyfolytában érkeztek, indultak a zsúfolt szerelvények. Gyermekkorom óta imádom a vonatokat, és most is lebilincselt a látvány. Leszállt az est. A közvilágítás pislákoló fényei mindössze arra voltak elegendőek, hogy az éjjű bogarak ne ütközzenek egymásnak frontálisan. Az egyre ritkábban befutó mozdonyok fényszórói romantikus hangulatot varázsoltak a sötétbe burkolózó kihalt állomásra. A recsegő hangtölcsér egy a menetrendben nem szereplő nemzetközi gyorsról próbált tudósítani. Több órás késéssel Magyarország felől futott be a színpompás szerelvény. Hamar rátaláltunk a MÁV jellegzetes kék alapon fehér csíkos vagonjaira. Pufok kölyök könyökölt ki az egyik ablakon. A hálókocsi felügyelőtől megtudtuk, hogy a mi vonatunk is késik, és javasolta, hogy azt várjuk is meg, mivel mi amúgy sem várna, hanem a délebre fekvő Burgász környékén akarunk nyaralni. Öreg este lett, és végképp elnéptelenedett a pályaudvar. Újra előkaptunk néhány vastagabb pulcsit. Jócskán elmúlt már 11 óra, amikor messze távol apró fénypont tűnt fel. Egy villanymozdony közeledett. Az állomáson az erős fényszóróról tompított világításra váltott a masinista. Csikorokba gördült be a csak hálókocsikból álló hosszú szerelvény. A legközelebbi vagon ajtaját zárva találtuk. Rohangáltunk egyik ajtótól a másikig, mint pók a falon, de egyik sem engedett. Ököllel püföltük a zárt ajtókat, és harsányan kiáltoztunk. Az egyik hálókocsi ablakából elismerően bólogatott felénk néhány lengyel fiatal. Milyen frissen rohangálunk azokkal a súlyos csomagokkal az éjszaka közepén. Teljesen kétségbe estünk, mert a szemafor már zöldet jelzett, és a forgalmista a magasba tartotta tárcsáját, de ekkor nagy nyikorogva mégiscsak feltárult az egyik közeli vagon ajtaja. Mintha egy éhes oroszlán űzött volna, úgy vágtáztunk felé. Nehezen zihálva kapaszkodtunk fel, egy szót sem bírtunk kinyögni. A hálókocsi felügyelő kulcsra zárta mögöttünk az ajtót, a vonat pedig halkan neszezve kigördült az állomásról. A kemping a homokos tengerparton nyúlt el, a legközelebbi településtől több kilométerre. A sátrakat egy mesterséges öböl partján az apró hullámokat ringató víz közvetlen közelében vertük fel. Elég volt kidugni lábunkat a ponyva alól, és már is lubickolhattunk. Ám a láb másra is való, méghozzá a közeli és távoli környék felfedezésére. Elhagytuk az öblöt, és a partra kifutó hullámok fodraiban a kemping déli vége felé lépkedtünk. A legkülönbözőbb nációk tagjai visongtak, fröcskölték egymást, vagy labdáztak a közel 30 fokos vízben, mások a parton süttették magukat négerbarnára. Mégiscsak elhagytuk az élet lágyan ringó bölcsőjét. A fővegyen haladtunk tovább. Talpunk alatt úgy felforrósodott a homok, hogy még egy-egy formás tői alak láttán sem torpantunk meg. Ám egyszer azért mégis a földbe gyökerezett a lábunk, és riadalom költözött a szemünkbe. A homokban egy legalább 4 méter hosszú szörnyetek feküdt. Termetéhez méltó szája volt, hatalmas gyomrában bármelyikünk kényelmesen elfért volna. Egyetlen szerencsénk az volt, hogy a tengerre néző óriási krokodilt homokból formálták meg a német fiatalok. Az ügyeskező művészek valószínűleg versenyszerűen űzték eme látványos hobbiukat. A homoklény az igazi hű ábrázolata volt. A kempingben eltöltött 10 nap alatt többször is alaposan szemügyre vettük az alkotást, és a készítők távozása után is nyomon követtük a sorsát. A tűzőnap hatására előbb megrodjant, majd szétesett, és apránként beleolvadt a homokpad síkjába. Felúcsúttunk a mélázásból, és tovább indultunk, hogy egy perc múlva újra lecövekeljünk. Egy szfinx magasodott az orrunk előtt. Hümmögtünk néhányat, és elismerően biccentettünk a homokszobrászoknak. Könnyedén átküzdöttük magunkat a kemping fokhíjas rozoga drótkerítésén. A nyílt terepen továbbra is a partvonalát követtük. Jobb kézre elhanyagolt dudvás termőföld terült el, mi pedig egyre mélyebben hatoltunk az érintetlennek tetsző természetbe. Egy alig ismert érzés kelt életre bennem, mintha az ősidőkbe sétálnánk vissza. A partoldal enyhén, de kitartóan emelkedni kezdett, mi pedig a meredély és a hullámok közötti sávba szorultunk. Nagyobb bacska kövek, majd kisebb szikladarabok kényszerítettek varga betűkre. Errefelé már nagyobb és tajtékosabb hullámok ostromolták a fövenyt. A 7 ágra sütő nap lankadatlanul hevítette barna testünket, amit a tenger felől enyhe szél próbált hűteni. Folyamatosan zúgott, morajlott a víz, és mindenütt csak természetes képződményeket láttunk magunk körül. A hullámverte szegély vízszintes maradt, de jobb kézre a part mindinkább felmagasodott mellettünk, és 100 méterrel arrébb már 30 méterrel nőtt a fejünk fölé. A meredeken alá szakadó sziklafal tövében hatalmas kőtömbök árulkodtak a hullámok romboló erejéről. Egyikük másikuk méternél is jóval magasabb volt. Bárki észrevétlenül elbújhatott volna mögöttük, végképp vadregényessé vált a táj, még magasabbra szökött a part, még meredekebben zuhant alá az oldal, már végképp függőlegesnek tűnt. Teherautó nagyságú kőtömböket kerülgettünk. Talpunk alól elmaradt a finom szemcsés homok. Öklömnyi morzsalékok között botladoztunk. Kedvünk szottyant egy kis kődobálásra. Betélgettünk, hogy kihajítja messzebb. A hullámok itt már kisebb hegynyire nőttek, így hát kacsázásról szó sem lehetett. Ahogy eltávolodtunk az amúgy nomád civilizációt biztosító pomorjai kempingtől, egyre jobban éreztem a természet ős erejét. Már több milliárd éve ringanak a végtelen óceánok, a hatalmas tengerek. Mennyi is az a milliárd év? Fejünk fölött a szirtről népes, több száz egyedből álló sirálycsapat röppent a tenger fölé. Víjogva keringtek a magasban. Az érkező méternél is magasabb, fehér tarajú hullámokat a parton álló sziklatömbök törték meg. A hűsítő permet 1000-nyi cseppje freccsent ránk. A part szegély fokozatosan keskenyedett. Egyre gyakrabban meg kellett mászni az elénk tornyosuló kőtömböket, hogy tovább juthassunk. Ahogy az egyikre felkapaszkodva a távolba tekintettünk, láttuk, hogy nem is olyan messze 2-3 méter magas tömbök tornyosulnak egymásra, és kissé arrébb már a függőleges falat nyaldossa sós nyelvével a tenger. Nem volt értelme tovább menni, a beszűkülő, járhatatlanná váló út a tengerbe vezetett. Legközelebb északnak indultunk, hogy az arra lévő vidéket is bebarangoljuk. Bár drótvágó ollót most sem vittünk, mégis hamar átjutottunk a kerítésen. A csapás derékig érő bozótoson átvezetett. Ahogy csörtettünk fölfelé a dombra, Jobbra a most is békés arcát mutató tengert láthattuk, balra pedig jóval messzebb az országút futott bele a látóhatárba. Hosszasan meneteltünk az ismeretlenbe. A hőségtől már-már fulladoztunk a sudár gyomszálak között, arcunk és testünk merő latyak volt. A gazos idővel ritkulni kezdett, majd váratlanul szépen rendben tartott pázsit váltotta föl. A dombháton magányos pavilon állt. Váratlanul ért minket, hogy minden lakott helytől távol egy ivót találjunk. Napernyővel komfortosított asztalok várták a megfáradt vendégeket, és a pult mögül nem várt gyorsasággal előtermett a markáns arcú vendéglős. Pehünkre sőre nem volt, így rábíztuk kiszáradt torkunk megnedvesítésének gondját. Körülültük az asztalt, és az árnyékból szemlélődtünk. Tökéletesen ráláttunk a kék tengerre. A levegő szinte remegett a balkáni naptüzétől, amikor három pohár zöld színű italt tett elénk a fürgelábú kocsmáros. Bizalmatlanul szagolgattuk. Erjesztett füvet kaptunk netán, de nem. A vizes poharakban közepes alkoholtartalmú ital fodrozódott. Mint ahogy az óvatos macska próbálgatja forró kását, először mi is csak a nyelvünk hegyét dugtuk az italba, de a vermutok családjába tartozó különlegesség ihatónak bizonyult. A cimborák szentül esküdtek utolérhetetlen aromájára is, bár nekem csak a színe tetszett. Ez azonban még kevés lett volna a felejthetetlen élményhez. Hiányzott még valami, mint ételnek a só. Tárva nyitva volt a pavilon ajtaja, és a redőnyt is felhúzták, úgyhogy erősen kihallatszott a bent harsogó zene. A mediterrán ritmushoz nem szokott fülem azt sugalta, hogy a felhangzó dallamok között akár bolgár, görög, török, meg arab eredetű is lehetett. Váratlanul felismertem, hogy a környezet és a zene tökéletesen összhangban van. Ekkor értettem meg igazán, hogy mennyire sokoldalúan kifejező tud lenni a népzene. Erre a két órára máig úgy emlékszem, mintha a minap történt volna. Ellátogattunk a tengerpart egyik turista paradicsomába. A szálláshelyünktől több tucat kilométerrel északra eső Nesebárba. Már visszafelé ballagtunk a hajóállomástól a széles mólón, amikor az egyik cimbora észrevette, hogy egy lépcsősor vezet fel a hullámtörő mögött magasodó, amúgy megmászhatatlanul meredeknek tűnő hegyre. Menjünk fel! A kanyargós lépcsőn valósággal álomvilágban éreztem magam. A meredek néhol köves hegyoldalon mutatós kiállású fák nőttek. A dús lombok között csapatostul csiviteltek a madarak. A tenger felől ránk hunyorgott a nyújtózó színét váltó nap. A víz felett fátyolos köd lebegett. Már jócskán előre haladtunk a magasba vezető úton, de még fogalmunk sem volt róla, hol kötünk ki a végén. Bokáig lógott a nyelvünk, mire felküzdöttük magunkat. Na nem a hegytetőre, csak a lépcsősor végébe, ahol egy bárra bukkantunk. A belső tere annyira parányi volt, hogy mindössze négy asztal fért el benne. Hangulatos hely volt, de vendég egy szál se akadt. A szélesre tárt üvegajtó mellett telepettünk le, ahonnan ráláthattunk a lágyan ringó tengerre. A nap gyorsan felszívta a párát. A messzi távolban egy miniatűrnek látszó hajó úszott a képbe. A tenger sok színű volt, a váltakozó kék és zöld árnyalatok néhol egymásba mosódtak. A makulátlanul felhőtlen égboltnak is más volt a színe a horizonton, mint a fénylő nap körül, és a kéknek megint más árnyalatát láthattuk a fejünk fölött. Jobb felől szárnyas hajó indult távoli útjára, orra már jócskán kiemelkedett. Szinte repült a víz tetején, nagy fehér hullámokat hagyott maga után. Sörre ebben a csehóban sem számíthattunk. Nagy kár. Mi van helyette? Kérdeztük a kocsmáros, de egyik italféle neve sem tűnt ismerősnek. Az egyik havernak feltűnt a pult mögötti polcon álló masztikás üveg. Ez egy tört fehér színű menta aromájú itóka viszonylag magas szesztartalommal. A pohárka hűsítő még jobban kiemelt a pillanat varázsát, de megálltunk az első decinél. A napfényben fürdőző kis teraszon újból rácsodálkoztunk a páratlan panorámára. A nap már majdnem a zeniten járt, és mi alig kaptunk levegőt, olyan átkozottul meleg volt. Még az el nem sietett lépések is nehezünkre estek, ezért úgy döntöttünk, hogy az óváros bebarangolása előtt kimegyünk a mólóra napozni. Kisétáltunk a móló közepéig. A hullámtörő kő párkánya bő emberszélességű volt. Fürdőnadrágra vetkőztünk, és hanyat dobtuk magunkat a nyílt tenger felé eső falon. Teljesen ellazultam. Éreztem, hogy ne éreztem volna napsugarak agylágyító forróságát, ezért az arcomra terítettem a pólómat, de csupasz testem nem hevült fel, ugyanis a móló felett kavargó szél maga volt a csoda. Olyan gyengéden simogatott és egyben hűtött is, hogy valósággal a mennyországban éreztem magam. Addig még soha nem éreztem ilyen sejmes cirógatást. Ritka az olyan női kéz, amely ilyen dédelgetésre lenne képes. A tűző napon biztosan több volt 50 foknál, de még egy parányi csepp izzadság sem volt rajtam. Nem fáztam, de a légáramlat annyira optimálisan keringett, hogy melegem sem volt. Fél óránként elhaladt mellettünk egy-egy csoport turista. Biztosan sült bolondoknak néztek, pedig épp mi hűsöltünk, amíg ők a saját levükben főttek. Az új idős számítás kezdete körül. Elmélkedés. Mennyire felhőtlen érzés újra látva az utcán közlekedni. Váratlanul mégis elkapott a szomorú emlék, és én afféle veszélytelen múlt idézésbe fogtam. Beúnytam a bal szemem, a jobb nyitva maradt. Ekként láttál 2 héttel ezelőtt, Laci. Hiába figyeltem meg előre a néptelen járdát, kezdetben határozott lépéseim egyre bátortalanabbakká váltak. 5 méter után már csak csoszogva mertem haladni. Így nem megy tovább, adtam meg magam, és kinyitottam a bal szemem is. Ég és föld volt a különbség a kétféle látás között. Élveztem a visszakapott szabadságot, és mélyet szippantottam a város levegőjéből. Ekkor éreztem meg igazán, hogy újjászülettem. Pazar képesség a látás, pofon egyszerűvé tesz mindent, míg az állandó sötétségben kész nyomor élni. Azért sétáltam ki, hogy megnézzem az újjáépített hídfőt, mégis azon merengtem el, hogy milyen alkotó részekből épül fel a szem. Hogy lát ezekkel az ember? Mennyi idő kellett ahhoz, hogy kifejlődjön a látás az élővilágban? Mekkora is a szem? Mint egy szemcseresznye. Eszembe ötlött. A vakondok nem lát, és az még hagyján is. Da denevér! Milyen nagy kincs a látás! Egyre csak néztem magam körül mindent, amit a szem fel tudott fedezni. Jó lesz rá vigyázni. A glaukómás szem állapota műtétekkel nem javítható, legfeljebb szinten tartható. Ennek ellenére állítom, hogy az én látásom jelentősen megjavult. Mitől ez az ellentmondás? Hamarabb észrevettem az utcán, vagy bárhol máshol. Ha valaki érzékszervi, mozgásszervi, vagy más jól észlelhető egészségi problémával élt együtt. Fogékonyabbá tett rá az egyéves sorsfordító, ami miatt már egyre kevésbé bánkódtam. Végül is szerencsésen végződött a látásvesztés. Bár ha az orvosok jobban figyelnek, el is kerülhettük volna. Bármi meglepő is, minden szinten profitáltam belőle. ennek ékes példájaként sokkal inkább átéreztem a nehéz emberi sorsokat. Így teljesen másként láttam a fehér bottal közlekedő emberek topogását is. A múltban 10 esetből egyszer előfordult, hogy bár észrevettem a járdán araszolgató, rezzenéstelen arcú embert, mégsem léptem mellé, hogy föltegyem a legalapvetőbb kérdést, segíthetek? Már nem fordulhatott elő velem a régi idők apró eltévejedése, amit megláttam egy látássérültet, azonnal a segítségére siettem. A magam természetes módján szólítottam meg őket, és ők örömmel vették a segítséget, amiközben mindig megpróbáltam szóba elegyedni velük. Úgy vettem észre, hogy szembetegségem és a kitörölhetetlen emlékű 9 hónap nyitottabbá tette őket arra pár percre, amíg a szükséges segítség után el nem búcsúztunk. Addig tartottam velük az utcán, amíg igényelték. A már ismerős terepen azután rutinusan folytatták, észveszeltően nehéznek tűnő útjukat. Hogy az Istenbe lehet nem látva közlekedni? Sehogy sem ment a fejembe, nem is erőltettem nagyon. Nyár volt, abból is a dögmeleg fajta. Ahogy elindultam hazúról, egy feltűnően fehér arcú fiatal férfi kanyarodott ki az első kereszt utcából, a Váci utca párhuzamos járdára. Lendületesen kaszált fehér botjával a lába előtt, nem nagy perspektíva. Arca teljesen kifejezéstelen volt, mégsem tűnt el esetnek. Minden gondolkodás nélkül mellé léptem, ráköszöntem, és felajánlottam neki a segítségemet. Köszönettel elfogadta, és én megkérdeztem, hogy hogyan segítsek, ő megmondta, és én alkalmazkodtam. Útközben szót ejtettem a közelmúltról, majd ő következett. Tudod, nekünk nagyon nehéz melót találni, de aki szorgalmas, az csak felhajt magának valamilyen munkát. Én a közeli kakassörözőbe járok dolgozni. Igaz, csak erősebb forgalmú napokon. A kiürült sörös korsókat mosogatom el. A vendégek néha meghívnak egy pohár sörre, amit jó ízűen felhajtok, amúgy védőitalnak, a főnök meg nem szól érte. Igaz, ha megtelik zsibongó néppel a sönt, és odabent vágni lehet a füstöt, de legalább van munkám. Hogy mész el odáig? Van egy bejáratott taxis ismerősöm, akivel megbeszéltük, hogy melyik nap hány órára megyek mosogatni. Itt vár a túloldalom, a Váci út és a Róbert Károly körút sarkán, a József Attila színház melletti droszton. Nem úri huncutságból utazom taxival, jobban örülnék, ha a fuvardi is a zsebemben maradhatna, de nem panaszkodom, mert legalább kereshetek valamennyit. Megérkeztünk a gyalogos átkelőhöz, ahol pirosat mutatott a lámpa. Hogyan tudsz közlekedni, ha nem segít senki az utcán? Nem nehéz egyedül? Már az általános iskolában megtanítanak minket a fehér bot használatára. Lassabban megyünk, mint a látó emberek, megszoktuk. A gyakrabban járt útvonalakat idővel kiismerjük. Közben a lámpa zöldre váltott. A járdáról le és fellépés előtt egy lépéssel szóltam a már erősen izzadó fiúnak, hogy szintkülönbség lesz. Oda bökött egyet a fehér bottal, és könnyedén vette az akadályt. Ráérősen sétáltunk a kőlapokból rakott járdán, majd befordultunk a taxiállomás felé. A srác megkért, hogy keressek egy a járdán parkoló taxit, már itt kell lennie, de a taxis már jött is felénk. Barátian üdvözölték egymást. Hamar leértem az aluljáróba. Micsoda óriási mázlim volt, hogy megmenekültem a vakságtól. Bele is bolondulnék, ha egyszer örökre elveszíteném a szemem világát. München után egy évvel. Emberi hitvallás. Adódott egy fura szomszéd, aki teológiát tanult, méghozzá nagy buzgalommal. Oly büszke volt hitbeli jártasságára, mintha egyenesen a jóisten lábát fogta volna meg. Nagy templomjáró hírében állt a házban, de nem eszik olyan forrónak ását, közben pásztorórácskákra is futotta. Száz szónak is egy a vége, a házban hídbuzgónak mutatkozott, és feleségével épp a második gyermeküket várták. Az első emeleten lakott a bajuszos haver is, hozzájuk indultam el beszélgetni. Nyár volt. A körfolyosóra nyíló lakásajtók szerte szét tárva nyitva álltak, az illendőség kedvéért mégis bekopogtam. Búj be, nyitva van! Az előbb említett férfiú is ott múlatta az időt, az otthoni munkából most is nagyvonalúan kivonta magát. Kezet nyújtottam a két férfinak, üdvözöltem a háziasszonyt, meg a gyermeket, lehuppantam a fenekem alá tolt pufra, és beszálltam a tévézésbe. Hamarosan a Pető intézetről kezdtek el egy hosszabb dokumentumfilmet. Érzéketlen ember, akinek nem szorul el a szíve, amikor meglátja az intézet csöpp, vagy már nagyobb kezeltjeit. Amíg mi szótlanul meredtünk a képernyőre, az óvodáskorú kisfiú vidáman ugrabugrált körülöttünk fakockákkal a kezében. Nem nézte a tévét, de ha oda is pislantott, neki még mit sem jelentettek azok a képek. A mellettem ülő teológuskám váratlanul megszólalt. A régi görögök csinálták okosan, amikor a katonáskodásra alkalmatlannak látszó kisfiúkat ledobták a Taigetoszról. Nem bajlódtak feleslegesen a sok nyomorult mihaszna kölyökkel. Gyorsan és véglegesen megoldották a gondot. Ott ültem a szent ember mellett, mégsem akartam hinni a fülemnek. Felháborodva nyitottam szóra a számat. Ezek szerint engem is le kellett volna dobni a hegytetőről, vagy valahonnan máshonnan. Tudod te, szent életű ember, hogy ilyesfajta eszmefuttatása a régi görögökön kívül eddig tudomásom szerint csak a nemzeti szocialisták voltak képesek. Türelmetlenül vártam a nagyokos ember válaszát, de a fülébe, mintha olmot öntöttek volna. A háziak felénk sandítottak a szemük sarkából, de nem szóltak. Ide figyelj, fordultam a felsőbbrendű tudatú lakótárshoz. Épp most állapotos a feleséged. Nem kívánom nektek, de tételezzük fel, hogy a születendő gyermeketek a Pető intézet kezelésére szorul. Te ledobnád a kölyködet a képzeletbeli sziklafalról? Vagy mivel te amúgy sem érsz rá semmilyen ház körüli teendőre, csak a lábadat lógatod naphosszat, inkább mély pátosszal megkérnéd erre a hites feleségedet? Kíváncsi lettem volna a válaszra, de annyira mereven bámulta a képernyőt, ahonnét továbbra is a Pető intézet gyermekei néztek rá vissza, de immár farkas szemet mereszve, hogy majdnem belebújt a tévébe. Na mi az, lögtem oldalba könyökkel, tán végleg megkukultál? Továbbra sem válaszolt. Fölálltam a pufról, oda köszöntem a háziaknak, és kisétáltam a folyosóra. Előző napi vendéglátóim másnap délelőtt is otthon voltak. Kegyetlenül furdalta az oldalamat a kíváncsiság, vajon mi történt azután, hogy eljöttem tőlük. Már vártunk téged, fogadtak a háziak. No, szép kis szomszédod van, ugrattak. Ne is mondjátok, majd felrobbantam a felháborodástól, mikor az a szent fazék előadta emberbaráti hitvallását. No, meséljetek gyorsan. Mi történt, miután elmentem? Nem láthattad, de rákvörös lett a képe, amikor neki szegezted a kérdést. Fordult felém a bajuszos haver. Baromira zavarban volt, látszott rajta. Amikor feldúltan távoztál a lakásból, még a szeme se rebbent. Negyed órán át szótlanul bámult a képernyőre, majd se szó, se beszéd fölállt, és egy muk nélkül elment. Csodálkozom rajta, hogy nem szóltatok közbe. Könnyen sarokba szoríthattuk volna. Nem akartam rászállni, mégiscsak a vendégünk volt, mondta, én meg csak értetlenül csóváltam a fejemet. München után két évvel. Instabil mozgások. Alig volt utas a vagomban, a vonat a tengerpart felé robogott, és mi nagyokat ásítottunk a két haverral. Hamarosan szép álmokat kívántunk egymásnak, hálóhelyet kerestünk, és álomra hajtottuk fejünket. A monoton kattogás elringatott. A mély álomból fura, addig nem ismert rendszertelen mozgásra riadtam fel. hossz és kereszt irányban is erősen sokáig rázkódott a kocsink. Az azonosítatlan eredetű rezonálást a vagon recsegő, ropogó csörömpölése festette alá. Annyira érthetetlen volt a 100 kilométeres sebességgel száguldó szerelvény idegenszerű viselkedése, hogy odaszóltam a túloldali pritsen alvó havernak. Mi a szösz lehet ez? Már ő is ébren volt, de mire megadhatta volna a maga válaszát, már erőteljesen vészfékeztünk. Csak nem rohantunk bele egy figyelmetlenül áthaladó autóba a vasúti átjáróban. Talpra pattantunk, és kisiettünk a folyosóra. Közben fölébredt a másik fülkében szundító srác is. Mi történik itt, szólt ki álomittassan. Továbbra is sikongtak, visítottak a felforrósodott acélkerekek. Égett fék szag töltötte meg a vagon belsejét. A szerelvény eleje épp hogy befutott egy aprócska megálló, még pirinkóbb épülete elé, amint ezt az ablakon kihajolva észleltük. Nagyobbik része a nagy sötét pusztában rekedt. A mi vagonunk egy kitérőre állított váltó felett állt meg. Rápillantottam az órára, nem sokkal múlt éjfél. A megálló kihaltnak látszott. Ám egyszer csak három vasutas rohant elő szolgálati helyéről. Riadtnak, izgatottnak tűntek. Hangosan beszéltek egymáshoz, és nagy igyekezettel vizsgálták végig a vagonok alját. Hideg csípős volt az éjszaka, hamarosan dideregni kezdtünk. Amúgy sem történt már semmi érdemleges. Felhúztuk az ablakokat, és visszatértünk a teljesen kihűlt fekhelyekre. Még el se aludtam, amikor a szerelvény vánszorogva elindult. Akkor semmi baj, pár óra múlva a határon leszünk. Kipihenten ébredtem. Kész csoda, hogy a vonaton ilyen remekül lehet szundítani. Jé, már majdnem 6 óra van, áll a vonat, tehát a határon vagyunk. Kimentem a folyosóra, lehúztam az ablakot. Az éhűvösét még nem langyosította fel a kelő nap. Berebek hada csipogott valahol a közelben. A mellettünk lévő vágányon egy hosszú szerelvény rostokolt, mögötte egy másik, alig volt rajtuk utas. Na, mindjárt jönnek a határőrök és a vámosok is, gondoltam, de nem jöttek. Négy fülkével arrébb a folyosón állt egy srác, füléhez egy helyi adást vevő táskarádiót szorított. Magyarul szólt be a fülkében lévő társának. Ez alatt a haverok is kidugták az orrukat. Hol vagyunk? Már a határállomáson kéne lennünk, de mozgolódást nem észlelek, mondtam, mire mindketten visszahúzódtak a fülkébe aludni. A rádiót hallgató srác mellett ekkor már ott állt egy jóval idősebb férfi, magyarul beszélgettek. Sziasztok, szóltam oda, ez már a határ? Nem, az még nagyon messze van, felelte határozottan a rádiós. Hogy lehet az? Az éjszaka közepén erős földrengés rázta meg Bukarest környékét. Az országnak ezen a részén leállították a vasúti forgalmat mindaddig, amíg a simpáját teljes hosszában végig nem vizsgálják. Akkor volt a földrengés, amikor éjszaka lefékezett, majd megállt a vonat. Igaz, utána nagy óvatosan elindult, de csak a következő nagyobb állomásig. Most is ott vagyunk. Megköszöntem a felvilágosítást, és a frissen szerzett hírt pedig továbbadtam a haveroknak. 5 órát aludtunk, és ez alatt jó, ha megtettünk 10 kilométert. Pár nappal azután, hogy Várnába érkeztünk, alaposan elromlott az idő. A város fölé vastag morózus felhőket kergetett a viharos szél. Mit kezdjünk magunkkal? Menjünk le a tengerpartra, de tegyük a táskába a fürdőnadrágot és törülközőt is. A tenger addig szemnyugtató kékes sötét szürkére váltott. Az apró, lágyan ringó hullámok bőszen morajló tajtékhegyekké nőttek. A fővegyen felállított rudakon a legmagasabb állásra vonták fel a színes viharjelző ballonokat. A hullámokat kerülgetve haladtunk a parton. A dühös arcú úszómester néhány felelőtlen fürdőzőt kergetett ki a vízből. Tovább ballagtunk, néztük az érkező hullámhegyeket, azután gondoltunk egyet, és mi is fürdőnadrágra vetkőztünk. Belegázoltunk a kavargó árba. Puha fodros homok került a talpunk alá, és a part közelben kissé megszelidülő hullámok freccsenbe hasadtak ketté a combunkon. De csak néhány lépés kellett, és már a hasunkon csattantak. Beljebb merészkedtünk, ahol az ár már a mellünknek vágott, olyan erővel, hogy nem állhattunk meg vele szemben, oldalvást kellett fordulnunk. Kieszeltük a haverokkal, valamivel kijebb megyünk, fejest ugrunk az érkező hullám aljába, majd amikor az a fejünk fölött tovarobog, gyorsan talpra pattanunk, és így tovább. Ez a játék erős figyelmet és intenzív mozgást kívánt. Kissé kijebb mentünk, és csatárláncba álltunk, hogy mindig szemmel tarthassuk egymást. A vadhullámok számolatlanul rohantak a part felé. Előttük nem volt megállásunk. Szaporán ugrottuk a fejeseket, és szökkentünk talpra utánuk, mert a folytonos mozdulat sorból nem volt szabad kizökkenni. Igen, kedvemre való volt, de fél óra múlva az egyik haver kiment a partra. Nekem ennyi elég volt, mondta. Ketten maradtunk. Robajlottak a testünk felett átcsapó hullámuk. A hullámvölgy alig a térdem fölött volt, azután jött az újabb méteres hullám, és minden történt a szokás szerint. Fölálltam. Kezemmel lerántottam az arcomról a sós vizet, kinyitottam a szemem, de már csak a következő bitang nagy hullámot láttam az orrom előtt tornyosulni. Játszik könnyedséggel borított fel. Lábam könnyedén szakadt el a homoktól, és a víz erős sodrása már repített is a part felé. Hanyat vekve száguldottam a víz alatt, kezem lábam össze-vissza kalimpált. Remek élmény volt elszenvedni a természet erejét. Ez volt a játék igazi krémje. Milyen kényelmes ez az utazás, mindjárt partra vet a hullám, ott majd megpihenek, erőt gyűjtök, és indulok vissza. Ahogy egyre sekélyebbé vált a víz, úgy lassult le a sodródás, majd meg is szűnt, igaz, csak egy gondolat töredékéig. Vége a kényelmes útnak, megérkeztem. Ám egy pillanaton belül újra kezdődött az eszeveszett száguldás, csak hogy immár a nyílt tenger felé. A kivetődő hullámok ellapultak, és az érkező újabb tajték alatt a víz óriási sodrással indult az ellenkező irányba. A fejemben megszólalt a vészcsengő, minél előbb vissza kell nyernem az uralmat a testem fölött. A sarkamat a homokpadba vájtam, kezemmel megpróbáltam a fenékhez tapadni. Csak fél perc, és a tenger szívó hatása annyira magával ragadt, hogy esélyem sem marad a menekülésre. Valahogy talpra vergődtem, épp jókor nyitottam ki a szememet, még éppen ugorhattam. A szürke hullám elhömpölygött felettem, én talpra szökkentem, megtörültem az arcom, és újra ugrottam. Visszaállt a régi rend, de én ehelyett gyorsan kimentem a partra. Nem jó kísérteni a tenger ördögét. A szél járt, a parton szikkadtunk, egyikünk felfigyelt a közeli oszlopon lobogó fekete zászlóra. Az előző nap is vadhullámokat korbácsolt a viharos szél, akkor is akadtak bátor vagy netán felelőtlen fürdőzők. Nem tudom, hányan mehettek be, de egyel kevesebben jöttek ki a vízből. Egy kelet-német srác bent maradt. Szálláshelyünk gyalogosan úgy fél órányira volt a tengertől. Útközben furcsa érzésre figyeltem föl. Az alsó lábszáram, mintha folyamatosan hullámzott volna. Úgy éreztem, köríveseket lépek, mintha még testemet is a hullámok lökötték volna. 3 órán át tartott ez a kellemes, szórakoztató érzés. Végre valahára elvonultak a komor felhők, fürödhettünk. A strand végében 2 csúszda állt, csak a kisebbik üzemelt, és igencsak csábította a haverokat. Már nem mutattam, de egyáltalán nem lelkesedtem az ötletért, amire 2 okom is volt. Az egyik a kézenfekvő, hogy féltettem az orromra és fülemre kapaszkodó szemüveget. Az meg sem fordult a fejemben, hogy lerakjam valahol. Óckodásom másik oka az volt, hogy gyermekkoromban néhány rossz emléket szereztem a Vidám Parkban az instabil mozgásról. A hullámvasút le- és felszáguldó szerelvényeinek vidám, szórakoztató robogása mindig vonzott, és jó párszor ki is próbáltam a fából készült alkalmatosságot, de a meredek ereszkedőkön a gyomrom rögtön felszaladt a torkomba, és elkapott a szédülés is. A végén már alig vártam, hogy az éltes kocsik becsörtessenek a kiszálló helyre. Éppen ezért az már eszembe se jutott, hogy akár csak egy kört is befizessek a közelben felállított ciklonra. A vízi sikló a medencébe száguldó csónakféle még elment gyomorgörcs és szédülés nélkül. De volt a parkból egy nagyon kellemetlen emlékem is egy ovális pályán, vízszintesen haladó játékról, a nevét már elfelejtettem. A kehely alakú ülőalkalmatosságokat, amelyekben emlékezetem szerint 6 fő fért el, vastag láncok rángatták ide-oda a fa alapzaton. Az ülő szerkezet közepéből egy vasrúd magasodott ki derék középig, és arra egy kerek kormányt szereltek, amivel a kelyhet meg lehetett forgatni a tengelye körül, hogy egyszerre több irányú mozgásban is része lehessen a pörgős élményre vágyó látogatónak. Ketten ültünk a játékszerben. Amikor útitársam rájött, hogy a kasznit meg lehet forgatni, nagy kedvel látott hozzá. Két fordulat után szépen megkértem, ne tegye tovább, mert szédülök és émelykek. Ő meg azt hitte, hogy csak kényeskedem, ezért nem hagyott fel a centrifugális erő előidézésével, sőt, még rá is tett néhány lapáttal. Akkor már mondtam olyanokat, amiket egy jól nevelt kisfiúnak nem illik. Megszólalt a kolomb, leállt az örgő masina, és mi kiszálltunk. Nátszál vékony testem alatt ingatag lábak rogyadoztak, vadul szédültem, erős hányinger kapott el, épp így felfordult a lelkem is. Dühömben, vagy tán inkább elkeseredésemben. Pár további rosszalló szó után határozottan kijelentettem, hogy azonnal haza akarok menni. És még órák múlva is pocsékul éreztem magam. Ezek az emlékképek peregtek le a szemem előtt, amikor beálltunk a kassa elé, hogy jegyet váltsunk a lesiklásra. Lesz, ami lesz, valahogyan csak kipecáznak a csúszda végében a medencéből, ha úgy adódik. Nekünk magyar turistáknak nem tűnt drágának a belépő, de a helyi lakosoknak bizonyára az volt. Majdnem függőleges lépcsősoron kapaszkodtunk fel a mintegy 25 méter magas toronyba. Innen föntről igazán pazar látvány volt az enyhén hullámzó, kéken tündöklő tenger. A nap akadálytalanul szórta tüzes sugarait, amelyek pörkölését lanyha szellő próbálta enyhíteni. Már mind a hárman fenn voltunk. Ki induljon elsőnek? Mindig is udvarias fiatalember voltam, gondolom én magamról, tehát előre engedtem a srácokat. Figyeltem, miként csúsznak le, bár ők is akkor veszítették el efajta szüzességüket. Az elsőnek induló haver már belepottyant a medence méter mély vizébe, és a második is az út háromnegyedénél járt, amikor leültem a képzeletbeli startvonalra. Elhatároztam, hogy óvatos duhaj módjára csorgok le. Ellöktem magam, a teknőrész aljában elkapott a víz, és magával sodort. A pálya hol lanyhábban, hol meredekebben ereszkedett. Íves és szűk kanyarok tették változatossá a csúszást. Ha lassítani akartam, jobban a vájúhoz tapadtam, ha lassúnak éreztem magam, csökkentettem a felületet. Megláttam a célmedencét, amibe a lesiklók pottyannak. Úszni tudok, ha kell, no lássuk csak, mi fánterem a toccsanás. Kisebb repülés végén landoltam a tiszta medencében. Alámerültem, majd gyorsan talpra szökkentem. Milyen volt? Kérdezték a parton szárítkozó haverok. Okos találmány ez a csúszda, de azért óvatosan jöttem le rajta. Elszántan ugrottam talpra. Megyünk még pár kört. Így kezdődött a muri, ami strandolásunk élvezetes kiegészítőjévé vált. Az újabb és újabb lecsúszásokon már arra törekedtem, hogy minél gyorsabban érjek célba. Ehhez csak a legminimálisabban volt szabad a pálya aljához érni. Tuti módszer dolgoztam ki, és már egészen profinak éreztem magam. Úgy ültem a rajtvonalhoz, hogy a két sarkam és könyököm volt az érintkező felület, és erősen kihomorítottam a testemet. Veszett iramban lehetett így száguldani. A kanyarokban valósággal felkenődtem az oldalfalra, de baj egyszer sem lett belőle. A szórakozni vágyó fiatalok merészségét könnyen meg lehetett állapítani. Aki nem majd rézott be, és apait, anyait beleadott a sebesség növelésébe, a végén messzire repült. Volt olyan pubi is, aki mindössze 2 métert reppent, mi jóval többet. A távolságot nem mértük, de nagy menő lettem. Vigyorogtam, mint a vadalma. Már rég elfeledtem az egykori csendes húzódozást.